A vonalban pedig itt van velünk Kaiser Ferenc docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Amiről beszélgetünk a következő percekben, ez a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia eredményei, illetve megállapításai, és hát mielőtt ezeket szummáznánk, ugye nekem több kérdés eszembe jutott. Elsőként az, hogy ha előállna egy olyan helyzet, akkor Európa jelenlegi állapotában képes lenne magát megvédeni Oroszországgal szemben az Egyesült Államok nélkül?
Hát most mindenképpen, tekintettel arra, hogy Oroszország sincs valami fényes állapotban. Lényegében most már 3 éve vív egy borzasztó háborút Ukrajnával, aminek köszönhetően az orosz haderő eszközparkjának jelentős részét elveszítette. Hát, ha tulajdonképpen megnézzük az Európának a gazdasági kapacitásait, meg Oroszország gazdasági kapacitásait, Európa népességét, meg Oroszország népességét, akkor Európának minden adott ahhoz, hogy megvédhesse magát. Ugyanakkor azt is látni kell, és ebben egyébként az amerikai kritikáknak abszolút igaza van, hogy amennyit az európai országok többsége védelemre költ, az erre nem elég. Tehát jóval többet kell védelemre költeni, mert az oroszok esetén ez még hivatalos adatok szerint is a GDP 7-8%-a, jó, nyilván most Oroszország háborúban áll, de a valós költés az a GDP 20%-a körül lehet, ami nyilvánvaló európai szempontból nem lehet példa, hiszen Oroszország ugye egy saját állítások szerint védelmi célú háborút folytat, aminek valószínűleg az lesz a része, hogy jelentős ukrán területeket fog elfoglalni Oroszország, ami másik országtól való területfoglalás, nem a védelmi háború ismérve. De félretéve az iróniát, Oroszország, ahogy véget ér ez a konfliktus, azonnal elkezd újra fegyverezni a haderejét. Tehát ha Európa továbbra is körülbelül hát a 2%-ot az országok jelentős része se költi a GDP-ének védelmi célokra, akkor mondjuk egy 8-10 éven belül Oroszország minden téren túlnőheti Európát, és Oroszországnak van még egy olyan előnye, hogy egy egységes vezetése van, hát ugye egy nagy darab országról van szó, ami az európai megosztottsággal szemben nyilvánvaló, hogy egy hatékonyabb haderővezetést és egy jóval egységesebb haderőstruktúrát fog jelenteni.
Amikor beszélt ezekről a kritikákról és arról, hogy adott esetben többet kellene vagy lehetne költeni Európában beszerzésekre, illetve hát a haderő fejlesztésére, akkor ez minden területre vonatkozik? Tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk kézi fegyverek, akinek van hadihajó, felszerelés, emberanyag, szakértők, tehát minden egyes elemére költeni kell a hadseregnek vagy hadseregeknek?
Természetesen. Tehát kevés az ember. A legtöbb európai országban nincs elég katona, egész egyszerűen. Nagyon nehéz az utánpótlás megoldani, ugye kivezették a legtöbb országban a sorkatonai szolgálatot, és a versenyszféra az magasabb fizetéseket kínál, tehát sok helyen, ha csak valaki tényleg nem lelkesedésből, hazaszeretetből áll katonának, nagyon sok helyen a katonák mondjuk úgy a társadalom alacsonyabb rétegéből érkeznek, kevésbé iskolázottak sokszor, mint amire versenyszférának szüksége van, és nincsenek elegen. Tehát nincs egy tartalékos rendszer, de nyilván jóval több nehéz technika kell, jóval több emberre van szükség, jóval több például műholdra lenne Európának szüksége, légután töltőgépekre, szállítóhajókra, mert hogy ezeket általában az Amerikai Egyesült Államoktól kapják meg a NATO tagállamok, mert ez annyira drága rendszerben tartani, egyáltalán hadrendbe állítani, hogy egyesével ezt az európai országok nem nagyon tudják megtenni, vagy mondjuk az olyan nagyobbak, mint az Egyesült Királyság, Franciaország vagy Olaszország. Csak néhányat a németek még mindig önkorlátozzák, vagy korlátozzák a haderőfejlesztésüket, ha összefognának az európai államok, akkor egy jóval ütőképesebb és sokkal komolyabb logisztikával, stratégiai támogatással rendelkező haderőt tudnának felállítani, de hát az elmúlt gyakorlatilag 30 évnek pont nem az a tapasztalata, hogy az európai államok össze tudnak fogni hosszabb távon, mert hát itt évtizedes beruházásokról, eszközökről, amiket később évtizedekig használnának van szó, és ezeket egyelőre nagyon nehezen vagy sehogy sem tudja Európa beszerezni.
Ezzel együtt elképzelhető, hogy ez a konfliktus rákényszeríti az európai országokat az együtt gondolkodásra, hiszen mondjuk nyilván Magyarország tudna adni például olyan szakembereket, vagy olyan technikát, akik mondjuk a folyami aktamentesítésben nagyszerűek, az tehát vannak tengerparttal rendelkező tagállamok, ők nyilván másban erősek, tehát elméletileg ez lehetséges, ugye?
Természetesen semmi akadálya nincs, kivéve talán a politikai döntéshozatalnak a nehézségét. Európa mindennel rendelkezik ahhoz szakértelemmel, anyagi forrásokkal, csak hát azokat valonnan el kell venni. Ugye a demokráciában az a legnagyobb probléma, hogy minden pénzzel van költve, tehát ha növelem, folyamatosan növelni vagyok kénytelen a védelmi kiadásaimat, akkor azt valonnan el kell vonni. Ez jól látható egyébként. 14 óta főleg a kelet-európai NATO tagok, EU tagok, akik ugye a baltiak, finnek, lengyelek, románok, akiknek azért van történelmi tapasztalatuk Oroszországgal, és hát finoman fogalmazva az nem jó, elkezdtek egyre többet költeni, 22 óta meg azért az európai államok döntő többsége látványosan többet költ, tehát valamennyi politikai akarat is megvan. Kérdés az, hogy az meddig tart ki, mert ugye a nyugdíjkassa, az egészségügyi kassa, az infrastruktúra fejlesztés, tehát ezek a pénzek valahonnan el kell, hogy vonják őket, és ez azért belső problémákhoz vezet. Tehát félő az egyébként, ha egy tűzszünettel véget ér az orosz-ukrán háború, és visszahűl, mint hogy azt tette 22-ig, 15-től, tehát volt egy 7 év, amikor csak kicsit háborúztak a felek, akkor jó eséllyel egy idő után elkezdünk kevesebbet költeni, holott, az majd egész biztos, hogy az oroszok viszont egy rubellel nem fognak kevesebbet költeni, tehát Moszkva azonnal elkezdi a meggyengült haderének az újrafegyverzését, mert mi is félünk tőlük, és ők is félnek tőlünk, tehát az oroszok úgy érzik, hogy ha gyengék, akkor megtámadhatják őket, ha meg már erősek lesznek, akkor meg úgy érzik, hogy akkor nekik kell valakit megtámadni.
Térjünk rá egy kicsit a müncheni biztonságpolitikai konferenciára. Mit mondhatunk, hogy végül is eredményesnek tekinthető ez az egyeztetés?
Hát ezt így most nehéz megmondani, nyilvánvaló elhangzottak álláspontok. Érdemi egyeztetés, az is később derül ki, mennyi van, ugye G.D. Vance alelnök úr az első nap jól leszitte az európaiakat, majd azonnal tovább is utazott, tehát például a német kancellár beszédét, vagy számos más európai vezető beszédét, azt mondom, is hallgatta meg. Ezt így azért nehézkes egyeztetésnek nevezni. Nyilván Ukrajna kapcsán Keith Kelloggal, aki ugye már az előző Trump elnökség alatt is komoly pozíciókat töltött be, jelenleg pedig az ukrajnai ügyekért felelős külön megbízottja az amerikai elnöknek. Vele biztos voltak egyeztetések, de ezek jellegükből adódóan titkosak. Amit most tudunk, az amerikai álláspont, ami az ukrajnai háború gyors lezárására törekszik, nem igazán egyezik az egy dolog, hogy az európai álláspontokkal, de az ukránnal sem. Tehát valamilyen szinten az Ukrajnát is bele kellene vonni ebbe a megállapodásba. Most amit tudunk, az az, hogy előkészületek zajlanak, hogy vélhetőleg Szaúd-Arábiában az amerikai elnök találkozzon az orosz elnökkel, amiből Európát kihagyják, ez a kisebbik gond, Ukrajnát is, ez a nagyobbik gond, hiszen az egyik hadviselőfél. Viszont ott lesz Szaúd-Arábia, akinek meg igazából semmi köze egy Európa közepén zajló háborúhoz, úgyhogy egy kicsit olyan fura ez a helyzet, de végül is, hogyha egy fenntartható, mind a két fél által elfogadható tűzszünethez vezet, amit még nem tudunk, akár még ez a megoldás is vezethet sikerre.
Egy kicsit még térjünk vissza a beszélgetés elejéhez, amikor arról beszélgettünk, hogy hogyan készül, ha készül esetleg Európa egy lehetséges orosz agresszióra. Vannak olyan konkrét lépések, hogy akár a határterületeken mondjuk Lengyelország vagy a balti államok készülnek valamilyen komolyabb beruházásokra, ha esetleg megtörténne egy orosz betörés?
A három balti állam, relatíve kis népességek, igaz ez Finnországra, és ahhoz képest sokkal nagyobb területűek. Ott vannak előkészített védelmi állások, folyamatosan korszerűsítik őket, mind a négy ország, tehát a baltiak plusz a finnek is nagyon komoly költők, tehát GDP arányosan kifejezetten sokat költenek. Védelemre Lengyelország másik eset, Lengyelország legkomolyabban költ GDP arányosan Európában, amúgy is világszinten is az első 20 legnagyobb védelmi kiadással rendelkező ország közé tartozik. A lengyel szárazföldi haderő jelenleg ütőképesebb messze, mint az ukrán, és közel olyan ütőképes, mint az orosz, mert egy irgalmatlan méretű haderőbeszerzés zajlik. Emellett a NATO ezekbe az államokra, Romániába is előre telepített csapatokat. Tehát nem tudja úgy megtámadni Oroszország mondjuk a Baltikumot, hogy német, amerikai, francia vagy brit csapatokkal lecsapjon össze. És ebben az esetben rögtön nem lehet azt mondani, hogy bocsánat, hogy nem védjük meg a baltiakat, hiszen már haltak meg katonáink. Tehát a NATO számos esetben előre telepített egységeket, ezek pár ezer fősek, tehát arra, hogy megtámadják Oroszországot, nem alkalmasak, viszont egy orosz agresszió esetén az első pillanattól kezdve érintettek lennének a NATO nagy és középhatalma, hiszen az ő katonáik is áldozattá válnának egy ilyen konfliktusban.
Ez akkor azt jelenti, hogy ha ők ott vannak, akkor mindenképpen muszáj lenne valahogyan beavatkozniuk a továbbiakra nézve.
Hát mindenképpen be kell avatkozni, vagy szétesik a NATO. A NATO-nak az egyik legfontosabb eleme az ötödik cikke, hogy az alapszerződés, az alapokmány ötödik cikke, ami kimondja, hogy bármely állam elleni agresszió az olyan, mintha a szövetség minden egyes államát megtámadnák. Ha a NATO ezt nem tartaná be, akkor tulajdonképpen fölösleges is a létezése. Ha egy országot nem ment meg, akkor valószínűleg más országokat sem mentene meg. Nyilván ne derüljön ki, hogy a NATO például az Amerikai Egyesült Államok hajlandó lenne megvédeni a baltiakat, mert ha hajlandó lenne az harmadik világháború, ha nem lenne hajlandó, akkor valószínűleg az oroszok újabb területeket is megpróbálnak elfoglalni.
Köszönöm szépen, az elmúlt percekben Kaiser Ferencet hallották, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét. Szép napot és eredményes hetet kívánok önnek, viszonthallásra.
Viszonthallásra.